4-8, stúdiónk vendége pedig kollega Tarsoly Dániel, az MKB Bank vállalati üzletfejlesztési igazgatója. Szerusz, jó reggelt, üdvözöllek!
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
Azt láthatjuk, hogy az Európai Uniós költségvetés, körül még birkóznak a felek, ugye a döntéshozók még nem jutottak dőlőre, de azért alakul a történet. De lezárult egy előző szakasz, nyilvánvaló, hogy ez rengeteg kötelezettséggel járt mindenki számára, a pénzintézetek sem kivételek ez alól, hiszen ők koordinálták a pénzügyi részét ennek sok esetben. Ugye kifutnak ezek a kötelezettségek ilyenkor, hogy milyen feladatai vannak egy banknak, aki ebben részt vesz?
Gyakorlatilag itt egy picit másról van szó. Az MKB életében az Európai Uniós kötelezettségvállalások másról szóltak. Uh-huh. Ugye a jegybank még 2014-ben vonta szanálási eljárás alá az MKB-t. Ez gyakorlatilag arra volt visszavezethető, mint utóbb kiderült, azért nagyjából akkor is lehetett tudni, hogy az MKB túl nagy arányban vállalt részt a kereskedelmi ingatlan finanszírozásból, és aztán később a 2000-es években, és aztán később a válság években, mint tudjuk, a kereskedelmi ingatlan finanszírozási ügyletek követelések, azok rossz minőségű követelésekké váltak, és gyakorlatilag ez sodorta nehéz helyzetben az MKB bankot is. És ugye pontosan ezért, mert hogy mi is volt akkor a szanálásnak a feladata, vagy a fő célja, az, hogy leválasszuk valahogy az MKB bankról ezt a rossz minőségű portfóliócsomagot, követeléscsomagot, és ez meg is történt. Azonban 2015-ben, amikor ez megtörtént, akkor egy bizonyos összeggel magasabb forintális összeget kapott ezért a követeléscsomagért az MKB, és mivel a vásárló áttételesen a magyar állam volt, ezért gyakorlatilag ezt állami támogatásnak minősítették. És ezért az állami támogatásért cserébe, azért, hogy piaci szereplő ne jusson állami támogatásnak köszönhetően előnyhöz a piacon, versenykorlátozó intézkedéseket vezetett be az Európai Bizottság, és az MKB természetesen ezt vállalta. Milyen kötelezettségvállalásokra kell itt gondolni? Ez egy 17 elemből álló kötelezettségvállalás csomag volt egyébként, és mivel hogy zömmel versenykorlátozó jellegűek voltak, olyan kötelezettségvállalásokról beszéltünk, ahol nem engedték az MKB-t egy bizonyos méret fölé nőni. Korlátozták a mérleg főösszegét, nem lehetett magasabb az a szám, mint X. Korlátozták a hitelezését, a hitelösszeg nem lehetett magasabb, mint Y, de korlátozták például a munkavállalóinak a számát is, nem lehetett magasabb ez a szám, mint Z, és egyébként még.
Egyébként ezek valamilyen szabályrendszer alapján dőlnek el, vagy ez mindig egyedi döntés mondjuk az Európai Unió részéről, ha egy ilyen pénzintézeti helyzetbe kerül?
Ez mindig egyedi döntés, de azért olyan sok eszközük nincsen. Tehát általában hasonló eszközöket alkalmaznak, de minden esetben egyedi döntésről beszélünk.
Jó, tehát akkor úgy döntik el például az ilyen típusú üzletrészeket, vagy mondjuk a dolgozói létszámot.
Értem? Így van, jó. Így van.
És akkor?
És akkor gyakorlatilag ez egy 4 éven keresztül tartó restrukturálás időszak volt, aminek csak az egyik célja volt ugye a versenynek a korlátozása, illetve az MKB korlátozása a versenyben. A másik része pedig az volt, hogy valamilyen hatékonysági mechanizmusokat vezessen be a banknál. Erre kényszerítették rá a bankot gyakorlatilag a másik típusú mutatók, amik bevezetésre kerültek. Ezeket hatékonyságot elősegítő mutatóknak nevezzük. Ilyen volt például a költségek és a bevételek arányának a konkrét meghatározása, hogy nem lehet magasabb, mint X százalék. Tehát magyarul jól kell teljesíteni, alacsony költségek mellett sok bevételt kellett hozni. Nyilván ez nehéz volt, egyik kötelezettségvállalás a másiknak mond ellent. Sokat tanultunk ebben az időszakban.
Világos, de ugye az emberben azért felmerül, hogy ezt nem, hogy mondjam, tagállami szinten a hazai hatóságoknak kellene egyébként meghatározni, vagy egész egyszerűen itt arról van szó, hogy olyan sokféle tagállam, sokféle szabályozás, hogy egész egyszerűen muszáj valamifajta központi szerepet betölteni, hogy az ilyen típusú esetek azért nagyjából hasonlóan legyenek rendezve.
Így van, így van, így van. Itt gyakorlatilag az Európai Bizottságnak van erre megfelelő szerve.
Világos, csak ugye, mert a bankrendszert azért recsedezett, ropogott, főleg a 10 évvel ezelőtti válság környékén, Ennek meg volt természetesen az oka, vagy meg voltak bizonyos érthető okai, meg voltak érthetetlenebb okai is, ezért kérdés a kérdés.
Igen, jegybank is részt vett ebben egyébként, tehát hogy a jegybank is szerepet vállalt. A jegybank, az Európai Bizottság és az MKB együtt dolgozták ki ezt a feltételrendszert, gyakorlatilag együtt állapodtak meg róla.
Na most ennek vége, akkor gyakorlatilag kiszabadult, úgymond az MKB bank ilyen.
Így van, így van. Úgy szoktunk fogalmazni a kollégák, hogy gúzsba kötve ültünk, igen, egészen 2019 év végéig, és 2019 év végén mentesült gyakorlatilag az MKB bank a kötelezettségvállások alól azért, mert teljesítette őket. Tehát egyébként ezt az eljárást, ezt az Európai Bizottság meghosszabbíthatta volna, hogyha úgy ítéli meg, hogy valamelyik kötelezettségvállalás nem úgy teljesített a bank, mint ahogy azt neki kellett.
Ugye ebben volt azért az a fajta rizikó, hogy akkor így viszont nem valósulhatott volna meg a fúzió, amennyiben ez nem történik meg?
Igen, egyébként így van. Így van. Vagy hát lett volna egy kockázat benne.
Vagy egy komoly kockázat lett volna ilyen szempontból. Hogyan tovább?
Ugye amikor 2019-ben már azért láttuk, utolsó pillanatig egyébként nagy hajrá volt, de már azért nagyjából láttuk, hogy teljesülni fognak ezek a kötelezettségvállások. Akkor izgatottan vártuk, hogy az elmúlt 4 év, meg még előtte a válság év, szóval sok frusztráció halmozódott fel az MKB bankáréiban, mert már szerettünk volna növekedni, de nem tehettük meg. És a 2019 végéhez közeledve már fokozódott az izgalom, és gyakorlatilag 2020-at egyértelműen a növekedés évének szántuk. Többek között azért is, mert hogy megtanultunk hatékonyan dolgozni, megtanultunk jól dolgozni, még jobban dolgozni az Európai Uniós időszak alatt, és ezt ki akartuk használni. Úgy akartunk visszatérni a piacra, mint egy egészséges, erős szereplő. Ez meg is történt, és vissza akartuk szerezni gyakorlatilag a versenykorlátozó kötelezettségvállások miatt visszaszorult piacrészünket. És aztán 2 hónap alatt, vagy 3 hónap alatt jött a COVID, és elkezdődött az újratervezés időszaka.
Na most mi akadályozza azt meg, akadályozhatja azt meg, hogy a jövőben ne kerüljön ilyen helyzetbe, mert most nem csak persze az MKB általam, azért, nyilván az MKB, mert hiszem most azt képviseled, de hogy van-e fajta valami hatásmechanizmus, ami erre figyel, hogy ilyen típusú helyzetben ne kerüljön még egyszer pénzintézet. Mondjuk, ha már szóba hoztad a járványt, ugye azért ez például az emlegetett mondjuk ingatlanokra, de különösen a egyes szektorokra, lásd szállodaipar vagy irodapiac, ami a home office miatt azért nagyon át fog alakulni, vagy átalakulóban már most.
Igen.
Hogy van valami olyan fajta mechanizmus, ami segít abban, hogy ez ne legyen rossz portfólió felhalmozódás?
Alapvetően a jegybanknak a felügyeleti szerve az, aki ezért felelős, vagy ezért ezt hivatott vizsgálni folyamatosan. Erre a jegybanki ellenőrzések valók. Más hatásmechanizmus nagyon nincs, illetve hát a kockázatkezelés. Tehát minden banknak az adott kockázatkezelése, illetve a meghatározó például ingatlanfinanszírozási stratégiái felelősek azért, hogy mondjuk kordában tartsák az ingatlanfinanszírozási állományt.
Na, innen folytatjuk majd kollega Tarsoly Dániellel, az MKB Bank vállalati üzletfejlesztési igazgatójával. Most egy kicsit zenélünk, utána közlekedünk, fél 8-kor meg friss hírekkel jövünk.